Szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal. Az oxitocinról fogunk beszélni, nem először és valószínűleg nem utoljára. Egy olyan csomagot hoztam most, amiben humán adatokat gyűjtöttem össze, ahogy itt már viccelődtünk az elején, az előadás előtt végre egy kicsit elrugaszkodhatunk. Gyere nyugodtan, gyere be. A patkányok és hörcsögök világától, és megnézzük, hogy mit tudunk, hát majd, hogy nem napra készen az emberről, majd, hogy nem alatt azt értem, hogy ez iszonytató erővel gyarapszik ennek az irodalma, tehát mindenképp lemaradásban vagyunk. Csupa 2010-es tanulmányt egy-kettő kivételével, ami 2009-es vénység. Tehát olyanokat hoztam mára. Az előzmény csak felelevenítendő azt, amiről már beszéltünk, és nyilván emlékeztek rá, hogy az állatvizsgálatok valami ilyesmit mutatnak a centrális oxitocinról, ami ugye itt OT-vel rövidítették, hogy az anyai viselkedés, a szülői viselkedés egyfajta nyomógomszerűen beindul ennek a hatására, és itt ugye fontos, hogy ez a centrális, tehát az agyban működő része az oxitocinnak. Ez az anyag az utódokra is hat, akikben biztonságélményt kelt, erősíti a kötődést, ez nagyon fontos lesz majd a mostani témánk szempontjából, és mindez megakadályozható az állatkísérletekben egyszerűen oxitocin antagonistákkal, az embernél meg különböző beavatkozásokkal, például a háborítatlan szülés helyett az ilyen olyan gyógyszeres meg egyéb megoldások. És akkor valami olyasmire konkludáltunk az állatkísérletek alapján, hogy az oxitocinnek olyasmi lehet a szerepe, hogy a szociális ingereket áthangolja, hogy kedvezőbbé teszi azt a viszonyulást, ami alapjáratban úgy tűnik nem olyan egyszerűen kedvező. Na mit tudunk ember esetében mondani? Ugye embernél nyilván módszertanilag másképp kell elindulni, mert etikai okokból nem csinálják azt, hogy direkt be az agyba tennének például oxitocint, vagy adnának be olyan ellenanyagokat, vagy génkiütött egyedekkel nem dolgoznak, bár van már olyan vizsgálat, amelyik, hogy úgy mondjam, magától ilyen területen más genetikai hátterű anya-gyerekpárosról szól embernél. Na, tehát akkor mi az embernél a lehetőség? Alapvetően vagy korrelációs vizsgálatok, vagy kísérleti helyzetek működnek. Korrelációs vizsgálatok úgy néznek ki, hogy nyilván ahhoz, hogy egy korreláció jól működjön, jó sok ember kell bele, tehát viszonylag nagyobb mintán bemérik az oxitocint, ennek nyilván valami perifériális mutatóját, leginkább vizeletből, nyálból, vérből, máshonnan azt hiszem nem is nagyon lehet, és ezt összevetik valami más szintén ugyanezeken az embereken mért dologgal, mondjuk a kötődéssel. Majd mutatom mindjárt, hogy milyen eredményeket hoznak ezek a vizsgálatok, most csak a módszerekbe szagoljunk bele egy picit. A kísérleti helyzetek pedig alapvetően két típusra bonthatók. Az egyik lehetőség az úgynevezett intranazális bevitel, tehát hogy az orrsprén keresztül átvihető az anyag közvetlenül az agyba, ez az a terület, ahol a vér-agygát átléptethető, tehát a periférián beadott oxitocin nem, viszont a nazálisan alkalmazott az bejuthat, bár ugye erre értelemszerűen indirekt adataink vannak csak, mindjárt ezek, amiket mondok, hogy olyan változásokat lehet megfigyelni. Az egyik csoport nyilván placebót kap, a másik csoport oxitocint, vagy a önkontroll is ugyanazok a személyek két ülésben, hol ezt, hol azt, és megnézik, hogy ez az anyag hogy hat valamire, az a valami, az nagyon sokféle lehet, vita, ilyen-olyan bizalomjátékok, fogolydilemma, stb. Ezek jól ismert elméleti játékok, és azt nézik meg, hogy ezek az anyagok így a kvázi az agyba juttatva, a kvázi alatt csak annyit értek, hogy nem tudjuk, hogy ott van-e, mert nem vizsgálják, csak a viselkedésbeli különbségekből indirekte következtetnek arra, hogyha mit tudja, nő a bizalom, akkor valószínűleg oda bejutott. A másik típusa a kísérleti helyzeteknek az pedig olyan, hogy bemérik az alapszintet, utána az ember, aki rendszerint szülő, majd mindjárt mutatok részletesebb vizsgálatokat, valamit csinál, rendszerint játszik például a saját gyerekével, és megnézik, hogy ez a aktivitás hogy hatott ugyan annak az embernek az oxitocin szintjére, növelte, csökkentette, mi történt vele. Tehát ezek a variációk, vegyük észre, hogy minden esetben csak periférián mérünk, illetve ez az orrbéli bevitel az, ami feltehetően átjut a véragygáton és közvetlen centrális hatású. A korrelációs vizsgálatok most néhány átfogóbb eredményt, aztán egy-két vizsgálatot picit részletesebben is megmutatok. Például fiatal felnőtteknél azt kapják, hogy a magas oxitocin szintűek jobb kötődésről számolnak be saját szüleikhez, ez nyilván felnőttkori visszagondolás arra, hogy, de ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes vizsgálatról majd még később fogok beszélni. Vagy ugyanígy kaptak olyat, hogy terhes nők esetében a magas oxitocin szintűek jobb, erősebb kötődésről számolnak be saját magzatukkal kapcsolatban, és ugyanígy a negatív, már negatív a korreláció értelmében, negatív összefüggés, hogy fiatal felnőttek esetében kevés oxitocin esetén magasabb a depresszió szint. Ezt majd látni fogjuk a várandóság, illetve a szülés utáni depresszióra is igaz. Illusztrációim mind engedéllyel szerepelnek, a képillusztrációk, családom és baráti köröm, gyermekei és anyái szerepelnek rajta. A humán adatokkal kapcsolatban nagyon érdekes, és ez rendre visszatérő dolog, hogy egyéni stabilitást mutat a felnőttkori oxitocin szint. Már a várandóság idején is olyan értelemben, hogy vannak eleve magas oxitocin szintről, közepes, alacsony szintről indulók, és aztán innentől sok minden történhet, tehát van, akinek a várandóságon belül még tovább nő, stb. De minden esetre látványos egyéni különbségek vannak ez ügyben. És ezzel, hogy kinek mennyi az oxitocinja, úgy általában az oxitocin szintje, ez egy ilyen vonásszerű dolog, tehát ami úgy általában jellemző rá, azzal összefügg az ő posztpartum anyai viselkedése, tehát a szülés utáni viselkedése, a gyermekre tekintés, a dajkanyelv, a pozitív érzések kifejezése, vagy az érzelemteli érintés mennyisége. Hát nyilván sejthető, hogy hogyan, tehát mennél magasabb az oxitocin, annál inkább megjelennek ezek, és megfordítva. Hát elég szomorúan a másik oldalt is igazolni látszik a humán vizsgálatok sora, már mint azt, hogyha nincs oxitocin, illetve ha zavart, kedvezőtlen a korai időszak, vagy elhanyagolás mutatkozik, akkor az alacsonyabb oxitocin szinttel jár együtt. Ilyen például az erősen elhanyagoló árvaházi nevelés, a gyerekkori abúzus, a kokainos anyák, akiknél amellett, hogy csökkent a perifériális oxitocin szint, ugye ez a P az mindig a perifériát jelöli, ott a C meg a centrálist, hogyha van olyan adat. És ezek a bizonyos kokainos anyák több negatív érzelmet is mutatnak a gyerek felé, hát ezt tudtuk a oxitocin előtt is, de itt most ez együttesen is kimutatható. És az alacsony oxitocin szinten jár a postpartum depresszió is, ahogy mondtam az előbb, a korábban említett adat úgy általában a depresszió szint, itt meg kifejezetten a postpartum depresszióról van szó. Felmerül az a kérdés, picikét menj odébb, hogy másson a doktor. Köszi. Felmerül az a kérdés, hogy egy ilyen rossz indulás esetén van-e vajon lehetőség a korrekcióra. Bizonyára emlékeztek, hogy állatvizsgálatoknál beszéltünk erről a cseréről, hogy a nevelő szülő, a nevelő anya anyai minősége, hogy ez egy magasan gondozó, vagy pedig egy hanyag természetű anya, azt szabta meg inkább az utódnak a karrierjét, most mondjuk így elnagyoltan. Ez embernél nem ennyire egyszerű úgy tűnik, legalábbis ez a vizsgálat, amit itt idézek, egy olyan helyzetet nézett meg, ahol a gyerekek legalább 17 hónapig, tehát elég hosszú ideig árva otthonban éltek először, és utána családhoz kerültek, és legalább 3 éve már családban nevelkedtek. Tehát ez nagyon fontos, hogy 3 év jó élményük már van. És azt nézték meg, hogy az ilyen előzményű gyerekek az eleve családban élőkhöz képest milyen oxitocin szintet mutatnak, és az első az még jó hír, hogy nincs különbség ebben. Tehát, hogyha hosszú ideig tartó minőségi odafigyelő gondozás van, akkor hát nem lehetett különbséget kimutatni. Viszont ugyanez a vizsgálat megnézte azt is, hogyha ezek a gyerekek hasonlóan itt néhány babához vagy kisgyerekhez, a szüleikkel vagy nevelőszüleikkel testi kontaktusba kerülnek, ölükbe veszi őket, babusgatja egy kicsit, stb., akkor mennyire emelkedik meg, tehát arra aktuálisan erre a helyzetre mennyire mozdul be az oxitocin szint, és ebben az esetben viszont már sajnos lemaradást mutattak a eredetileg árvaházi gyerekek, tehát az ő oxitocin szintjük erre a közvetlen testi kontaktusra nem emelkedett meg szemben az eleve családban élőkkel. Ez ugye azt jelenti, hogy nem csak az alapszint az érdekes, tehát ez az hosszabban vagy általánosan jellemző vonásszerű oxitocin szint, hanem a mozgósíthatósága, a mobilizálhatósága az oxitocin rendszernek, ami úgy tűnik így, legalábbis ennek a vizsgálatnak a tanúsága szerint nem annyira hozható helyre. Ez azt jelenti tehát, ugyanabba az irányba mutat, amit már az állatkísérleteknél is sejtünk, hogy mennél inkább korai időszakban már minőségi és lehetőség szerint a saját és jó minőségű, elnézést kérek ezért a jelzőjére, de jó minőségű gondozást kapjon, vagy anyai odafigyelés, szülői odafigyelést kapjon az utód kezdettől fogva. Nyilván érzitek, hogy nem, semmiképp nem az ellen érvelek, hogy tehát akkor fölösleges családba adni a zárvaházi gyerekeket, nagyon is igen, és mennél korábban, ha úgy adódik. A másik vizsgálati irány a oxitocin intranazális alkalmazása rendre meghozza azt az eredményt, amit hát már ugye korábban is néhány kezdeti munka mutatott, hogy megnő a bizalom, érzékenyebb a párkapcsolati interakció, csökken a társas félelem, rengeteg anyag van most már autistákkal, egyre inkább megerősödik az, amit korábban csak úgy szorványosan láttunk. Egyrészt, hogy nekik eleve alacsonyabb az oxitocin szintjük, másrészt pedig, hogy ezzel a terápiával hasznosan lehet bánni az ő esetükben. Na nézzünk akkor egy jellegzetes vizsgálatot. Ez a munkacsoport Feldman és munkacsoportja hihetetlen mennyiségben ontja ezeket a vizsgálatokat. Itt nem csak a mennyiség alatt nem csak azt értem, hogy ugyanez a munkacsoport több tanulmányt közöl, hanem mondjuk egy tanulmány a 100 szülőgyerek páros, vagy néha trió, tehát papa is benne van, amit majd mindjárt látni fogjuk, hogy rendkívül hát macerás, alapos vizsgálatokról van szó, tehát nem olyan egyszerű, és nagyon jó körültekintő dolgok. Na nézzünk egyet. Vagy az édesanyja, vagy az édesapa megy a vizsgálatra, és ebben, amit most itt részletezünk, a 4 vagy 6 hónapos gyereket, tehát ilyen viszonylag fiatal, és ez a 2 hónapnyi játéktér van megengedve a vizsgálatban, 15 percig játszik az éppen ott levő szülő, tehát itt vagylagosan vagy apa, vagy anya van ott a gyerekkel. Ez előtt és ez után oxitocin szintet mérnek nyálból, és az egész, mindezt megelőzően a szülőnél, aki ott van, plazmából nézik meg az induló oxitocin szintet. Ezt a játékot, ezt a 15 perces játékot, ezt videóra veszik, és nagyon részletes úgynevezett mikroelemzésnek vetik alá. Itt láttok néhány kódot abból a rendszerből, amit használ ez a munkacsoport. Vannak külön szülői kódok, és vannak külön gyerekkódok. Mindkettő esetében elemzik a tekintetet, az érzelemkifejezést, a vokalizációt, az érintést, és mindegyik kategórián belül van számos alkategória. Tehát ezért mondom, hogy képzeljük el, hogy ez milyen macerás lehet 15 percnyi ilyen videót így végig mütyűrészni, hogy éppen most ki kire néz, és éppen mosolyog, vagy nem mosolyog. Minden esetre ezt ők megcsinálják, külön a szülőre, külön a gyerekre. Ami a fontos, az az, hogy olyan mutatókat képeznek ezekből az elemi adatokból, amik már jól értelmezhetőek. Például ebben a vizsgálatban a gyerek társas bevonódása nevű mutató, ez azt jelenti, hogy az az időmennyiség, amikor a gyerek úgynevezett társas tekintetet mutat, tehát a szülőre néz, ugye csak ő van ott, és ez idő alatt pozitív érzelem vagy vokalizáció is jelen van. Oké? Tehát csak úgy simán a szülőre néz, az nem jó, meg az sem jó, hogyha másfele néz és pozitív érzelmei vannak, hanem a kettőnek együtt kell jelen lenni. A vizsgálatban egy másik fontos mutató az érzelmi szinkron nevű, amikor azt nézik meg, hogy az időnek milyen hányadában van a szülő is és a gyerek is egyaránt pozitív bevonódásban, tehát pozitív érzemben. Itt nagyon fontos, hogy csak a pozitivitást tekintik szinkronnak. Ugye elvben lehetne az, hogy mindketten negatívan vannak, és így hangolódnak össze, de itt a pozitivitást jelenti a szinkron. Eredmények. Kezdetben, tehát induláskor a szülő és a gyerek oxitocin szintje összefügg. 4-6 hónapos gyerekekről van szó, tehát már a pici baba ráhangolódik a saját szülőjének az oxitocin szintjére. Magas társas bevonódással és szinkronnal magas oxitocin szint jár együtt. Tehát első körben ezt már kimondhatjuk, hogy az ember-gyerek oxitocin rendszere már az első élethónapokban aktív, és megfelelően vagy értelmesen aktív, tehát reagál a társas interakciókra. Ami ennek a vizsgálatnak egy még izgalmasabb eredménye, hogy egyetlen dolog emelte a gyerekben is az oxitocin szintet. Itt látjátok a leginkább jobb kéz felé eső magas oszlop, az az egyedüli kategória, amikor a gyerek oxitocin szintje emelkedik, de mondom is szóban, tehát aki nem látja esetleg az apró betűket, az a helyzet, hogyha a szülőnek eleve magas az oxitocin szintje, és magas érzelmi szinkronban van a gyerekkel. Ez a kettő együtt kell legyen ahhoz, hogy a gyerekben is megnőjön az oxitocin szint. Hogyha a szülőnek alacsony az oxitocin szintje, és vagy alacsony az érzelmi szinkronitás, akkor ez nem jelenik meg. Mindezt lefordítva hétköznapi nyelvre, hiába magas a szülőnek az oxitocin szintje, a gyerekben akkor nő meg az oxitocin, hogyha érzelmi szinkronban vannak, emlékszünk, ez csak a pozitív érzelmi szinkron, vagy pozitív helyzetet jelenti ebben az esetben. Magyarul közösen megélt pozitív élmény, ek mentén tudja átadni a szülő a saját magas oxitocin szintjét a gyereknek. Nyilván nem konkrétan átadni, hanem mobilizálni a gyerekben is az oxitocin szintet. Ebből ugye sok mindent tovább gondolhatunk, tegyétek is, hogy ki milyen helyzetben, meg hogy kell ráérjen, meg hogy ne legyen megélhetési gondja, meg nem tudom, micsoda. Tehát, hogy ezek egyáltalán, hát az a minimum, hogy legyenek együtt. Tehát legyen esélye annak, hogy ők közösen megélnek pozitív élményeket. Na de menjünk tovább. Ez a vizsgálat váratlan adatokat is hozott, mégpedig, az anyai alapszint, amit ugye vérből néztek itt, nem függött a menstruációs ciklustól, tehát hogy éppen hol vannak, hát ezek ugye még fiatal édesanyák, valószínűleg itt még, na mindegy. A szülés módjától, ez nagyon érdekes, ez a vizsgálat ezt így kimutatja, más vizsgálatok, mondjam azt természetesen a hüvei szülésre szavaznak olyan szempontból, hogy ott jobban beindul az oxitocin szint. Szintén nagyon érdekes, hogy nem mutatkozott különbség a táplálás módjában, hogy szoptatás vagy üvegből táplálás van. A szülés óta eltelt hetek szempontjából és az előző szoptatás óta eltelt idő szempontjából sem volt különbség. Mindez arra utal, hogy van egyfajta stabil oxitocin alapszint, amitől fújhat a szél, meg eshet az eső, az kvázi úgy van. Ez persze nem azt jelenti, véletlen se gondoljuk azt, hogy ne szoptassunk, vagy hogy ne hüvei úton szüljön, aki csak tud, hanem hogy inkább azt az alap stabilitást mutatja, amivel indultunk is, hogy kinek van. Hát ezt most már sejtjük, hogy ezt nyilván valahogy ő örökölte a saját szüleitől, de egyre inkább ebbe az irányba fogunk elmenni, hogy ezt a generációkon átívelő hatást is megerősítik a humán vizsgálatok. Ez a munkacsoport ezen és hasonló adatain elindulva ezt a magyarázó modellt vázolja, ami hát nagyon egyszerű és teljesen ugyanaz, amit az állatkísérletek is már felvázoltak nekünk, hogy elindulunk mondjuk itt egy anyai oxitocin szinttől, ami megszabja az anyai szülői viselkedés jellegét, minőségét, stb., ami szabályozza a gyerekben az oxitocin szintet, és ez aztán a gyerekben élethosszig tartó hatásokat kelt a társas kapcsolatokra, a stressz reaktivitás vagy menedzsmentre és a szociális adaptációra nézve. És itt fontos, hogy ebben a körforgásban a következő lépés már egy újabb generációt érint. Tehát, hogy ennek a gyerekből most már felnőtté lett egyednek a saját anyai viselkedése, hogy indít be egy újabb kör. Tehát ez a ugye így spirálissá válik valahogy, mert ez már egy újabb generációra fog hatni. Nagyon érdekesek azok a vizsgálatok, még mindig ugyanez a munkacsoport, de mások is csinálnak hasonlóakat, hogy apákat is bevonnak ezekbe a helyzetekbe, és azt nézik meg, hogy lényegében ugyanaz, hogy játszék a gyerekkel, és nézzük, hogy mi van, majd egy apa vizsgálatot is részletezek. De itt most az nagyon izgalmas, hogy az anyáknál, az magas érzelmi kontaktusú anyáknál nő meg csak az oxitocin szint, itt most az anyai oxitocin szintről beszélünk, tehát a saját oxitocinjáról, az, akik alacsony érzelmi kontaktusak, ott nem nő meg. Mit jelent ez? Főleg, hogyha azzal vetjük össze, hogy ez az oxitocin rendszer a dopamin rendszerrel van összefüggésben, ami az agyi jutalmazó kör. A érzelmi szinkron, magas érzelmi kontaktus ad esélyt az anyának arra, hogy a gyerekkel való együttlét te örömteli legyen, és beinduljon az a öröm spirál, ugye ez aztán egyre inkább növekszik, amit úgy látszik, az alacsony érzelmi kontaktusú anyák nem élvezhetnek. Tehát ők együtt vannak a gyerekkel, csak nem növekszik meg az oxitocin szint, és így várhatóan itt ez nem mérték, csak ebből a, hogy mondjam, a dolog logikájából következik, hogy nyilván a jutalmazó központ is nő, vagy éppen nem. Az apáknál más a helyzet, őnáluk nem az érzelmi szinkron, hanem az úgynevezett stimulációs kontaktus az, ami megnöveli az apának a saját oxitocin szintjét, tehát kvázi akkor neki az az örömadó, ami hát talán a névből is sejthető, hogy a stimulációs kontaktus azt jelenti, hogy mutat neki tárgyakat, ilyen kis veszélyes helyzetekbe hozza, dobálja, lógatja, lóbálja, nem tudom, miket csinál vele, illetve hát tudom, mert látom otthon, de hogy a konkrét vizsgálatban ezt ennél jobban nem részletezték. Mindebből, ami nagyon érdekes, hogy a két szülő, tehát az édesanyja és az édesapa más-más alaphelyzetben, a gyerekkel való más típusú interakcióban tudja megnövelni a saját oxitocin szintjét, és ha ebben a, hogy mondjam, a nemének megfelelő interakciós mintában ő együtt tud lenni a gyerekével, akkor elindul ez a oxitocin spirál fölfelé. És hát a dolog az együttlétnek a jutalom értéke, vagy élvezeti értéke várhatóan ettől függ. Na nézzük egy picit az apákat. Nagyon sok vizsgálatban vannak apák, illetve férfiak, mert azért bármennyire is az előbb azt láttuk, hogy az a bizonyos kutatás nem látott összefüggést a menstruációs ciklussal, de egyébként ugye tudjuk, hogy a nemi hormonok, oxitocin, dopamin, ez a hármas lépcsőfok, tehát egyébként egyszerűség kedvéért, ha csak lehet, férfiakkal vizsgálódnak, tehát ilyen fogoly dilemma meg egyéb játékokban, mert akkor nem kell azzal bíbelődni, hogy a nő éppen szoptat, vagy menstruál, vagy hol tart a ciklusban. Tehát visszatérve, itt most viszont rendes apák vannak, tehát hogy mondjam, nem csak az előbb említett módszertani egyszerűség miatt, hanem az apaságukat veszik elő a vizsgálatban. Itt azt csinálták, hogy oxitocint vagy placebót kapott a papa, ez nyilván ilyen intranazális alkalmazás. 15 percig játszon a gyerekkel, akik már mint a gyerekek másféltől 5 éves korúak lehettek. Itt ez egy önkontrollos vizsgálat, tehát minden apa részt vett a placebo és az oxitocinos feltételben is, tehát kétszer játszottak 15 percig. És azt kapja ez a vizsgálat, hogy az oxitocin növeli az apáknak a válaszkészségét, mégpedig hasonlóan ahhoz, ahogy az imént is már láttuk, csak ott volt emellett anyai, itt ez külön és egy másik munkacsoport erősíti meg ezt, hogy az apákkal stimuláló, ingerlő, explorációra serkentő játékban lesznek aktívabbak oxitocin hatására. Ebben az esetben ugye a kísérleti helyzet növeli az apának az oxitocin szintjét, ez a való életben valamitől növekszik, például attól, hogy kedvesen nézze a felesége, vagy például attól, hogy megsimogatja valaki a valakit ebből a sokasságból, és akkor elindul egy ilyen, és akkor kvázi rááll az apa a saját nemi szerepének megfelelő játék stílusa, és abban jobban bevonódik, abban aktívabb. És hát ezek az apai interakciók ugye olyan helyzeteket hoznak, amiket az anyák vagy nem annyira produkálnak, vagy sikítva menekülnek, és szed le onnan, tedd le azonnal, és hasonló dolgokat mondanak. Nézzük meg a lépcsőfokok mentén a triádikus helyzetet, tehát amikor együtt van egy vizsgálatban jelen az apa, az anya és a gyerek is. Ez a vizsgálat olyan felépítésű volt, hogy a papa, a mama és az első gyerek, tehát elsőszülő gyerek, ez viszont szinte általános, megint csak az egyszerűség kedvéért, sajnos, csak az elsőszülöttek jönnek szóba, mert aztán másodiktól, hogy mi van, meg ki mit okoz, azt már senki nem tudja kibogozni. Tehát most itt tartunk. Otthon játszanak, ez nagyon szimpatikus nekem, azt kérik, hogy a földön, ahogy szoktak, tehát ami a megszokott játékmód, ők hárman ott játszanak 15 percig, és ezt videóra veszik, és hát nyilván sejtitek, hogy a már ismert mikroelemzés, tehát a nagyon alapos részletes elemzésnek vetik alá utóbb a videókat, és ebben a mutatóban úgynevezett triádikus szinkronokat is, vagy ebben a vizsgálatban egy ilyen mutatót is képeztek, amit triádikus szinkronnak neveznek, az akkor áll ez elő, vagy akkor kódolnak ilyet, hogyha a szülők megérintik egymást, mégpedig érzelemtelileg, tehát nem csak ilyen menj odébb vagy valami, bár az is egy érzelem, de hogy ilyen kedves módon, és itt az ésen van a hangsúly, hogy mindez idő alatt a gyereket vagy szintén megérintik, vagy pedig a gyerek az egyik szülőre néz. Tehát a gyereknek is be kell ebbe a szülői érzelmi együttlétbe valahogy kapcsolódnia, vagy tekintet által, vagy pedig úgy, hogy mondjuk fogják őt, vagy valami ilyesmit, tehát érintik. Itt a plazmaoxitocin szintet és a nyálból kortizol szintet mértek, ez ugye egy újdonság, biztos emlékeztek rá, már ahhoz képest újdonság, hogy eddig a kortizolt nem emlegettük, hogy ez egy stressz hormon, és mennél magasabb a szintje, annál hát kedvezőtlenebb a helyzet. Azt találták itt, hogyha magasabb az anyai és az apai oxitocin szint, akkor egyre inkább előáll ez a, vagy hát azzal jár együtt, korrelációs vizsgálatról van szó, szóval nem tudjuk melyik az ok és melyik az okozat, de azzal jár együtt ez a bizonyos triádikus szinkron, tehát hogy együttesen élik meg ezt a pozitív helyzetet. És az a legjobb, hogyha mindez alatt az anyának alacsony a kortizol szintje. Hát ezt mi magunk is tudtuk, de most a tudomány is bebizonyítja, hogyha az anya nyugiba van, és a család együtt van, és béke van, és ezért akkor jó. Ezt most így a biokémia is igazolja nekünk. Ezzel minden esetre az oxitocinnak ezt a családi koherencia képző szerepét is láthatjuk itt most, ami hát annyiban mindenképp újdonság a patkányok egerekhez képest egészen, a hörcsögök bizonyos fajtájához képest is, hogy az apai együttlét vagy bevonódás az utódok nevelésébe az embernél nagyon erős. Ebben most nem megyünk bele részletesen, hogy miért kell, de kell. Az egyéb emlegetett rágcsálóknál ez nem igazán van jelen, tehát ők befejezik a szerepüket egy adott ponton. Ugye a transzgenerációs vonal is érdekes itt, mint ahogy az állatkísérletekben nagyon gyorsan le lehet zavarni a gyors szaporodású egyedeknél 2-3-4 generáció váltást, és megnézni, hogy milyen hatása van mondjuk egy beavatkozásnak az első generációban, meddig nyúlik ez el. Hát az embernél már csak időléptéke miatt semmilyen egyszerű, meg hát nyilván jóval összetettebb az, hogy egy ember élete során mi mindennel találkozik. Ezzel együtt ez egy nagyon érdekes vizsgálat. Azt nézték meg, hogy vajon az anyák saját kötődési mintázatuk, tehát az édesanyi, a mostani anya saját anyjához, tehát kvázi a nagymamához való kötődési mintázata összefüggi azzal, hogy hogyan reagál a saját gyerekének a képére. A képét szó szerint értsük, tehát fényképet mutattak be a saját gyerekéről, vagy idegen gyerekről. Mégpedig ez a kép, ez vagy síró, vagy mosolygó, boldog ábrázatot mutatott, szemben ezzel az amúgy gyönyörű, de éppen se nem síró, se nem mosolygó képpel. És az édesanyja agyműködését efemerivel nézték ez alatt, tehát ezek alatt a képek alatt. És nagyon izgalmas lett az a végeredmény, hogy a sejtés beigazolódott, tehát az anya, aki ugye itt a gépben van, agyműködése másképp alakul attól függően, hogy ő neki milyen a kötődése a saját anyjához, tehát kvázi a nagymamához ebben a szereposztásban. És az, aki biztonságosan kötődik, azoknál a saját gyerek képére az agynak a jutalom központjai lesznek aktívabbak. A bizonytalanul kötődőknél viszont, és itt a nagyon fontos dolog, hogyha a gyerek, a saját gyereke síró képe jelenik meg, akkor azok a központok kezdenek aktívabbak lenni az anyában, amik a fájdalom, az undor és az igazságtalanság központjai, tehát az inzula magyarul, amit úgy lehet értelmezni, hogy ő normasértésként éli meg azt, hogyha a gyerekével valami baj van. Tehát azt észleli, hogy valami nem oké, csak egy nagy negatív helyzet vagy érzelmi háttér jelenik meg, és nem annyira egy odaforduló empatikus segítőkészség, és végképp nem egy örömteli helyzet. Mondjuk az addig még rendben is van, hogy annak ne örüljön. Csak hogy szóval lehet, hogy ez túlzás, és ezt én teszem hozzá, de egy ilyen, úristen, most mi van, tehetetlen vagyok állapot, érzem, hogy valami baj van, de mit kezdjek én most ezzel típusú helyzetre utalnak ezek az adatok. Hát itt látszik a részlet. Volt egy izgalmas vizsgálat, ami azt nézte meg, hogy az érintés, illetve a szóbeli megnyugtatás hogy viszonyul egymáshoz, és ebben kicsit nagyobb gyerekeket használtak, bocsánat, vontak be, inkább így, és az ő édesanyjukat, ezek a nagyobb gyerekek 7 és 12 évesek voltak, és a lány, mindegyik lánygyerek volt, és ezt a kislányt úgynevezett szociális stressznek tették ki. Hát nyilván ez egy kontrollált labor stressz, olyasmikről van szó, hogy álljál ide ki, és mondunk neked összeadásokat, és fejben itt nyílt színen. Tehát ilyen kellemetlen helyzet, de azért nem egy életveszélyes valami. És az édesanyja háromféleképpen nyugtathatta meg ezt a gyereket. Az egyik az telefonon keresztül beszéddel, a másik eset érintéssel, és hát nyilván akkor szintén beszélhet is, tehát babusgathatta, stb. Vagy a kontrollhelyzetben sehogy, tehát úgy hagyták a kislányt. És azt kapta a vizsgálat, és ez mindenféle pszichoterapeutai vonalon jó hír, hogy a megnyugtatás már olyan szempontból, hogy a gyerek oxitocin szintje megnőtt, akkor is, hogyha csak beszéddel nyugtatta meg az édesanyja őt, tehát a telefonos helyzet is működik, viszont a gyerek kortizol szintjét csak akkor rendezte vissza az anyai nyugtatás, hogyha fizikai kontaktus és tényleges együttlét érintés is jelen volt. Ez ugye a távműködtetésű gyerekek, és hazaszólok, hogy mi van, szempontjából félig jó hír, meg félig nem jó hír, tehát abba az irányba mutat, hogy az igazi tutiság az a fizikai együttlét, a jelenlét. Nagyon izgalmas ez a vizsgálat is, ami azt nézte meg fiatal férfiaknál, hogy milyen emlékük van a saját édesanyjukról, hogy az mennyire gondoskodott róluk, mennyire volt velük figyelmes, stb. És ebben a vizsgálatban a férfiak vagy oxitocint, vagy placebót kaptak ilyen orszprében, és ekkor kellett felidézniük a gyerekkori emlékeiket az anyjukról, a gondozásról, stb. És nagyon érdekes az, hogy az oxitocinra azt gondolnánk, hogy eddig ugye úgy gondolkodtunk az oxitocinról, hogy az mindenre jó, és az általános pozitivitás, és megváltja a világot, és nem. Az oxitocin attól függően hatott, hát kvázi jól vagy rosszul, hogy a férfiaknak az alap kötődési szorongása mekkora volt, hogyha alacsony, akkor gondoskodóbbnak emlékszik vissza, hát ugye nem tudjuk, hogy milyen volt ténylegesen, de hogy ezek az emlékek inkább pozitívba hajlóak, viszont azok a férfiak, akik eleve magasan kötődő szorongóak, azok rossz minőségű, csekély, hanyag gondoskodásra emlékeznek vissza, ez így érthető? Az oxitocin hatására. Tehát az oxitocin dobja az emlékeket, serkenti, de mintha nem feltétlen pozitív dolgot idézne fel, hanem mintha azt idézné fel, amit akkor ő kapott, vagy aktivizálja azt, így ugye ezt úgy mondjuk, hogy munkamodell, tehát hogy akkor a kisgyerekkorban milyen munkamodellt rögzített a társas kapcsolataival, vagy hát ezen belül főleg a szülői kapcsolattal kapcsolatosan az a kisgyerek, ezt tudja aktivizálni az oxitocin most fiatal felnőtt korban. Magyarán nem mindig jót, hanem azt, ami. Ebből is nagyon sokfelé tovább lehet gondolkodni, hogy na akkor mi van. Tehát mindenféle oxitocin serkentő helyzet beindíthat olyan korai emlékeket, amik ugye nem feltétlenül jók. Ez sok helyre tovább gondolható. Mindebből milyen következtetéseket vonhatunk le? Hát azt kell mondani, hogy sajnos az állatvizsgálatok megerősítődni látszanak, tehát az alapüzenetei azoknak az állatvizsgálatoknak, amikről már korábban lehetett olvasni, tanulni, azok a humán adatok mentén is nagyjából ugyanabba az irányba mutatnak. Fontos a korai időszak, ez alatt hát minimum a születés, de egyre inkább már a várandóság időszaka is fontosnak tekinthető embernél. Minduntalan megerősödik az érintés, a fizikai együttlét, a testi közelség szerepe, szemben a sok-sok virtuális másod és harmad és negyed életekkel. Érdekes a humán vizsgálatokban egyfajta unikum, hogy eltérő a szülői minta, tehát az apák és az anyák reagálása a gyerekeikre más és más, adott nemnek megfelelő, és vannak bizonyos jelek, hát ez még nyilván nem tud nagyon masszív lenni, de hogy bizonyos jelek erre a transzgenerációs átvitelre is, tehát hogy a mostani szülőséget a saját magam gyerekkorában megtapasztalt élmények hangolják, és ezt én továbbadom a saját utódaimnak. Ezt a témát kénytelen vagyok azzal a vészharang kongatással befejezni, hogy ennek az anyagnak a lehetőségeire felfigyelt a farmakoterápia is. Ugye viszonylag egyszerű ez az orrspray-beni adagolás, és ha ez így van, és ennyire jól bele lehet avatkozni, és úgy általában azért tényleg jó irányba az emberi viselkedésbe, hát akkor menjen az orrspray ezerrel. Ez azért különösen veszélyes, mert ez már egy ismert, bevett, humán vonalon alkalmazott anyag. Tehát nem kell végigjárni azt a 6000 évet, amíg egy gyógyszerkutatás eljut oda, hogy embernél alkalmazható legyen. Az a probléma, vagy ami nekem itt nem annyira szimpatikus, hogy megint egy olyan helyzet kezd előállni, hogy inkább alkalmazunk egy kívülről bevitt művi valamit, egy olyan helyet, amire lennének természetes utak, a háborítatlan szülés, a szoptatás, az érintés, az együttes élmények, a szeretni és szeretve lenni helyzet. Éppen a napokban, ezt hozom így fizikai valójában, döbbentem meg az óvodában, a sima igazolás papír, hogy néz ki, egy olyan reklám van rajta, ami tápszer reklám, azt hiszem nem kell kommentálni, egyszerűen nem hittem a szememnek, és ugyanez, csak nem is tudom, hogy melyik a nagyobb baj, hogy elindulunk egy művi irányba olyan helyzetből, amire lennének természetes utak és egyszerű természetes interakciók. Ezzel köszönöm meg mindenkinek a figyelmét, és dolgozzon ki a saját terepén, hogy ezt a természetes irányt tartsuk meg, és a háborítatlan emberi együttléteket támogassuk. Köszönöm szépen!